akkor folytassuk a 5 Mózes tanulmányozását. A harmadik fejezetnél tartunk, az első verstől a fejezet végéig, a 29. versig olvasom Istennek igéjét. Azután megfordultunk, és Básán felé vonultunk. Óg, Básán királya kivonult ellenünk egész népével együtt Edreibe, hogy megütközzék velünk. Akkor ezt mondta nekem az Úr: ne félj tőle, mert kezedbe adom őt egész népével és országával együtt. Úgy bánj el vele, ahogyan elbántál Szihonnal, az Emóriak királyával, aki Hesbonban lakott. Kezünkbe is adta Istenünk az Úr Ógot, Básán királyát egész népével együtt, és úgy megvertük, hogy senki nem tudott megmenekülni. Abban az időben elfoglaltuk valamennyi városát, nem volt olyan város, amelyet el ne vettünk volna tőlük, 60 várost, Argób egész vidékét, Óg országát Básánban. Ezek a városok mind magas kőfalal voltak megerősítve, kapukkal, zárakkal, és rajtuk kívül még volt igen sok, meg nem erősített város is. Mindenestül kiirtottuk ezeket úgy, ahogyan elbántunk Szihonnal, Hesbon királyával, kiirtottuk minden városban a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket. De az összes állatot, meg ami a városokban prédára került, zsákmányként megtartottuk magunknak. Így vettük el abban az időben az Emóriak két királyának a kezéből azt a földet, amely a Jordánon túl van, az Arnon pataktól a Hermon hegységig. A Szidóniak a Hermon Szírionnak nevezik, az Emóriak pedig Szenírnek nevezik. Elfoglaltunk minden várost a fensíkon, az egész Gileádot, az egész Básánt Szalkáig és Edreig, Óg királyságának a városait Básánban. Csak Óg Básán királya maradt meg a réfaiak utódai közül, nyugvóhelye, bazaltkő nyugvóhely, ott van az Ammóni Rabbában, 9 könyök hosszú és 4 könyök széles, a közönséges könyök szerint mérve. Abban az időben vettük birtokba ezt az országot, az Arnon pataknál fekvő Aroértől fogva Gileát hegyvidékének a felét városaival együtt, a Róbenieknek, a Gádiaknak adtam. Gileát többi részét és az egész Básánt, Óg országát, Argób egész vidékével együtt a Manassé törzsének adtam. Az egész Básánt a réfaiak földjének hívják, Manassé fia Jáir kapta Argób egész vidékét a Gesúri és Maakái határig. Ezért nevezik azt, vagyis Básánt az ő nevéről, Jáir sátorfalvainak még ma is. Mákírnak pedig Gileádot adtam. A Rubenieknek és a Gádiaknak adtam Gileádtól az Arnon patakig terjedő területet, ahol a patak közepe a határ, továbbá a Jabbok patakig terjedő területet az Ammon határig, meg a Jordánnal határos síkságot a Kinnéret tótól a síkság tengeréig, azaz a Sós tengerig, a Pizgáhegy lábánál keleten. Abban az időben ezt parancsoltam nektek: Istenetek az Úr ezt a földet már nektek adta birtokul, de összes harcosoktok keljen át fegyverestül testvéreiteknek, Izrael fiainak az élén. Csak az asszonyok és a gyermekek maradjanak városaitokban, amelyeket nektek adtam, meg a jószág, mert tudom, hogy sok jószágotok van. Addig legyen így, amíg az Úr nyugalmat nem ad testvéreiteknek, ugyanúgy, mint ti nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nekik a Jordánon túl. Akkor térjen vissza mindenki a maga birtokára, amelyet nektek adtam. Józsuénak pedig meghagytam abban az időben, saját szemeddel láttad mindazt, amit Istenetek az Úr tett azzal a két királlyal. Így bánik el az Úr mindazokkal az országokkal, amelyekbe te bevonulsz. Ne féljetek tőlük, mert Istenetek az Úr maga harcol értetek. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz: én Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te. Hadd menjek át és hadd lássam meg azt a földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libanont. De az Úr megharagudott rám miattatok, nem hallgatott rám, hanem ezt mondta nékem az Úr, elég. Ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj fel a Pizga csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuének azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét Peorral szemben. Elég hosszú ez a rész, de miután már ezekről a történetekre részben olvastunk, csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, ami számomra üzenet volt, és nyugodtan hozzá lehet szólni a többi részhez is, amiről abszolút nem fogok beszélni, főleg ezekről a területekről, amiket adott a egyes törzseknek Mózes. Azt látom ebben az egész kérdéskörben, ami a Kánaán elfoglalását illeti, minthogyha az egyik fontos mondani való az lenne Isten népének még az új szövetségben is, de az ószövetségben mindenképpen, hogy a honfoglalást megígéri az Úr, hogy nekik adja, de nem besétálnak. Nem idézőjelbe fölnyílik a sorompó, és bemennek rajta, és már ott nincs senki, minden elő van készítve, hanem harcolni kell érte. És úgy kell ezt elképzelni, ez majd az egyik vers különösen kiemeli, hogy a népnek kell elvégezni a honfoglalást, de Isten hatékonyan segíti őket abban, hogy erősek legyenek, illetve a másik oldalon látjuk, hogy az elfoglalt országoknak a szívében mit okoz Isten, hogy így mondjam, a zsidók tudta nélkül, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ők erről mennyit tudtak. Nem hullik a örökség és az ország az ölükbe, hanem erőt ad Isten a harchoz, és félelmet pedig az ellenség szívébe. Aztán ugye az első téma talán, ami úgy igazán megfogott, amikor a harmadik versben szól a bátorítás, ne félj tőle, kezedbe adom. Ugye nem tudjuk, hogy a gyakorlatban mit jelentett ez a kezedbe adom, tehát hogy mi volt az a plusz, amit Isten itt elvégzett, mert ez a leírás elég szűkszavú, nem tudjuk, hogy mennyi veszteségük volt, nem tudjuk, hogy milyen ára volt ennek a harcnak, azt se tudjuk pontosan, csak néhány néppel kapcsolatban ugye, hogy tudjuk, hogy az Isten félelmet és rettegést adott a szívükbe, de valahol, mintha az jött volna ebből a neféből ki számomra, hogy mindig a látható körülmények ellenére szól ez a nefé. És ez annyira úgy foglalkoztatott, hogy megnéztem, és főleg a számítógép segítségével, egy pár igét szeretnék kiemelni, ami nem a legfontosabb, de amennyire lehetett az egész Biblián átszaladva, talán 10 igét szeretnék megemlíteni, hogy érzékeljük azt, hogy tényleg valami, mindig Isten valami olyan időszakban mondja ezt, amikor tényleg van ok félni. Tehát nem azt mondja, hogy hát ez kész nevetséges, hogy ti féltek, hanem azt mondja, hogy ne féljetek. Nem azt mondja, hogy nincs okotok rá. Megvan az okotok rá, hogy így mondjam, de, és utána jön a de. És itt szeretnék akkor egy pár ilyen igét felolvasni. Az első talán, ami az egyik a Biblia elején van, Ábrámnak szól, még nem is Ábrámnak, az 1 Mózes 15.1-ben, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, és a te jutalmad felette igen bőséges. Tehát ő neki volt egy elhívása, nyilván a félelem nem csak a rablóktól vagy az idegen országnak a támadásaitól, hanem attól, hogy egyszerűen kultúrát, országot, kényelmet kellett váltania. Aztán van egy olyan ige, ugye az Izrael népével kapcsolatban az 5 Mózes 1.21 azt mondja a népnek, hogy ne félj és ne rettegj. Hát amikor az embert harcba küldik, nem lehet nem rettegni. Talán már mondtam a testvéreknek, de nekem nagyon meglepett az a dolog, hogy amikor a nagy toronyugrók ugrattak ezen a vizes VB-n, a világbajnok azt mondta, hogy aki nem fél, az hazudik. Szóval nem arról szólt itt a történet, hogy hát Isten odaadta, megígérte, aztán majd csak valahogy lesz, mert ő megígérte, akkor biztos segít, hanem azt mondja, hogy ne rettegj és ne félj, mert én veled vagyok. Aztán a Józsué 1.9-ben azt mondjuk, ott ugye már Józsuének szól ez a mondat, ne félj és ne rettegj, mert veled van az Isten, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Ezt pedig úgy szeretnénk áthozni a mi saját életünkben is, és azt hiszem, hogy szabad. Mert akik az Istenben bíznak, azt mondja az ige, hogy mindent javukra munkál össze. És amerre járunk, és hogyha azt az igét is, amit éppen tegnap egy imaórán hallottam, hogy egy olyan fordítást a Salamonnak, hogy ha ő rá gondolsz, ő fogja igazgatni a te utaidat. Tehát amikor az ember Istenben keresi a megoldást, és lehet, hogy nem kap látomást, lehet, hogy nem kap valami olyan különleges kijelentést, mint Pál apostol, de Istentől kapott békességet, az Istennek, az igének az erősítése ugyanide elvezethet, hogy mindenütt, amerre járunk, megbékélhetünk. Aztán Hágárnak mondja, ugye amikor megszületett a fia, mert ugye elmenekült az asszonyától, Sárától, és már nem volt mit ennie és innia, ne félj, mert Isten meghallotta a gyereknek szavát ott, ahol van. Hát az egy szörnyű dolog, amikor nincs ennivaló és nincs innivaló. És akkor nem azt mondja az Isten igéje csak, hogy ott van egy forrás, mert aztán kiderült, hogy megmutatta. De az első mondat nem az, hogy itt a forrás, vagy itt a víz, vagy itt az étel, hanem az, hogy ne félj. Voltam egy rákos beteg kollégámnál, Isten szorított rá, hogy elmenjek, és nem is tudtam kitérni előle, nagyon súlyos beteg, és azt mondtam neki, illetve írtam, hogy tudod, én egy meggyőződéses keresztény hívő ember vagyok, és szeretnék elmenni hozzád, érted, imádkozni és beszélgetni. És az, aki talán nem egy hívő ember, nem egy istenfélő ember, vagy nem tudom igazából, azt írta, hogy gyere, nagyon kedves tőled. És akkor bementem hozzá, és láttam az állapotát, akkor mondta, hogy én nekem mindenre szükségem van, ami segítség. Hát ugye, amíg baj van, akkor... De találtam egy mondást nála, ami nem az igéből van, de az ige logikáját követi. A csodákat megelőzi a hit. Ne félj! Ugye erről szól, hogy hinni valamiben, amit nem látok. Csak azt látom, hogy valami rettenetes baj van. És ugye ezt tapasztalta meg Hágár is. Aztán Ráhel, az már egy kicsit más történet, ott a bába mondja neki, hogy ne félj, mert most is fiad lesz. Hát ő aztán ebbe bele is halt, ebbe a szülésbe, hogy itt a ne félj mire vonatkozott, azt nem tudom, de itt is elhangzik ez a reményteljes felszólítás. Aztán József mondja a testvérének az 1 Mózes 43.23-ba, legyetek békén, ne féljetek, a ti istenetek és a ti atyátok istene adta nektek ezt a kincset, mármint amit berakott a zsákikba. Aztán a 2 Királyok 6.16-ban, azt nem néztem meg, hogy ki mondta kinek, de azt gondolom, hogy az egyik proféta, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. De ezt csak a proféta látta, és Isten kérte, hogy ezt megláthassa. Milyen hatalmas dolog az, hogy megint úgy kezdődik, hogy ne félj, és többen vagyunk mi, akik Istenhez tartozunk, mint az az ellenség, aki szám szerint úgy néz ki, hogy többen vannak. Ez a mennyei matematika. de ez látás kell, a hitnek a látása. Aztán, amit mindenki nagyon szeret, az Ézsaiás 43.1-ből ugye mondja ezt Izraelnek és Jákobnak, ne félj, mert én megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ez pedig talán ez a legszebb, ne félj, mert az örök életünk van benne. Benne van az, hogy nem kell félni a haláltól, az elmúlástól, annak, hogy itt mindennek vége, hanem lesz egy örök élete mindazoknak, akik benne bíznak. Aztán van egy nagyon szép ige, ugye amikor József az ő mennyasszonyát akarja elküldeni, mert áldott állapotban van, és az angyal azt mondja neki, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Itt pedig egy kapcsolatról van szó, egy csodálatos kapcsolatról, amit Isten készített elő, és ennek a isteni tervnek, ennek a mennyei tervnek József és Mária részese. József csak nevelőapaként, Mária pedig, mint édesanyaként van ebben a szerepkörben. Aztán a Máté, ez lenne a befejezés, Máté evangélium a 10. rész 31. versében mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, illetve a körülállóknak, ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. És itt látjuk, hogy az egész Bibliát áthatja ez a ne félj kifejezés, bátorítva a mindenkor emberét. Számomra ez is nem csak Józsuénak volt ez biztatás, nem csak Izrael népének volt biztatás, hanem nekünk, Isten ma élő gyermekeinek szintén. Aztán egy kicsit nagyobbat ugorva, a honfoglalásban, ugye a Jordántól keletre eső részeket ugye már kiválasztotta Ruben, és ugye így írtam le magamnak, hogy megvolt ez az előválasztása, ők nem akartak átmenni a Jordánon, lehet, hogy talán azért, mert volt bennük egy realitás is, hogy akkor több terület jut a többieknek, de azért ők úgy voltak, mint a Ábrámnak a unokatestvére, körülnézett és a jó részt választotta. A szebb részt ők is ezt tették, és nem tudjuk, hogy Isten Mózesen keresztül ezt a részt adta volna a Rubennek és Manassének, de ezt ők választották. De itt van egy megjegyzés, ami egy kicsit talán választ ad nekem, ám bár itt a későbbi versben máshogy nyilatkozik az Isten igéje, de én azt vettem ki belőle, hogy azt mondja a 20. versben, az Úr ad nekik a Jordánon túl. Azt az Úr adta nekik, ezt is az Úr adta, de itt volt egy kis belejátszás, volt egy kis saját gondolat, és ezt nem rója föl nekik Mózes, de egyet kér, hogy csak úgy lehet ennek a területnek a örököse és öröksége, ha ők átmennek a Jordánon túl, velük együtt. Aztán a harmadik gondolatkör, amit szeretnék, hogy Mózes Isten parancsára átadja a vezetést Józsuének. Ugye úgy beszél Józsuéhoz, mint aki már abba az országba nem fog bemenni, mert egyszer ezt Isten határozottan megmondta, és ugye ezt a mondatot mondja Mózes időrendben. Ugye ezt mondja először, ne féljetek tőlük, mert Istenetek az Úr maga fog harcolni, értetek? Tehát nem velem együtt, hanem maga fog harcolni, értetek? Tehát itt egy több van már, mint csak egy hit, hanem itt már azt mondja az ige, hogy az Úr maga fog harcolni, értetek? Hogy ez hogyan történik, ezt nem mondja meg, egy adott helyzetben majd fogják ők ezt látni. Mózes tudomásul vette, hogy Isten döntése rá vonatkozóan végleges, hogy ő nem mehet Kánaánba a 22. versig. De utána a 23. vers között és a 22. között nem tudom, hogy mennyi idő telt el, mert úgy fogalmaz, abban az időben, hát valószínűleg még egyszer, hogy így mondjam, ahogy szokták most mondani, bepróbálkozik, és azt látjuk, hogy ismét szóba hozza az Úrnál, és azt én úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdi, mert azt olvassuk, hogy így könyörögtem az Úrhoz. Eddig azt gondolom, hogy Istennek tetsző, hogyha bármilyen döntés van az Istennek a mi életünkben, de abban szeretnénk felmentést, lásd Pál apostol. Azt mondta, hogy háromszor is könyörgött, hogy az a tövis, az a betegség, nem tudjuk, hogy milyen volt, a szembetegség volt-e, vagy valami epilepszia, vagy bármilyen más betegség. Azt mondta az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. És ugye Mózes azt fogalmazza meg, hogy hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. És érdekes, hogy nem hozta fel az áldozatos életét, engedelmességét az Úrnak, hanem amikor ezt leírtam, utána elővettem a zsidó fordítást, és ott az egyik rabbi szinte szó szerint ezt írja, hogy azt mondja, hogy kérését, mint Izrael szolgálatában eltöltött érdemei alapján nem kéri, hanem Isten kegyelmére hagyatkozik. Nincs érdem. Ez annyira pozitív, mert azért, ha valaki sokat tett Izraelért, az Mózes. Talán a legtöbbet. Úgy van az Izrael történetében a zsidók ma is talán a legnagyobb vezetőként és prófétaként tisztelik Mózes, és nem az érdemeire hivatkozik, hogy egy életet rátettem. Hány esztendőt, hány évtizedet. És egyszer megbicsaklottam, vagy hibát követtem el, és ez a következménye. Nem. Hadd menjek be. Ez nekem nagyon sokat jelentett, ez a hozzáállás Mózesnek az életében. De itt jön a 26. vers, amiről már beszéltünk, hogy de az Úr megharagudott rám miattatok. A miattatok, itt már ez a kifejezés, én nem tudtam utána nézni, mert a rabbi fordításban azt mondja, hogy más van, mint az első rész 37. versében a megharagudott szó, és leírja azt, és ő lefordítja, és ezt ő úgy fordítja ez a magyarázat, hogy a ti javatokra, a ti hasznatokra haragudott meg. Ők ezt úgy értelmezik, ha Mózes hitetlensége büntetlen maradt volna, a nép még makacsabban ragaszkodott volna bűneihez, tehát ő miattuk lehetetlen volt szemet hunyni e bűn fölött. Hát nem tudom pontosan, hogy ez így volt-e, de úgy gondolom, hogy inkább csak motoszkál bennem egy feltevés, hogy hogyan reagált volna az Úr, ha Mózes belátta volna a bűnét. És nem azt mondta volna, hogy miattatok, mert ez részben igaz, de azt is mondhatta volna, hogy azért, amit én döntöttem, azért én vagyok a felelős, és Uram, bocsáss meg nekem ezt. Vagy ha csak magát okolta volna ebben az ügyben. Ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az igében két helyen legalább amennyit most ugye eszembe jutott, a 34. Zsoltár 19. verse, és az Ézsaiás 57.15 ilyesmit mond. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Másik ige, magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Ezzel nem azt mondom, hogy Mózes nem volt alázatos, de a belátás úgy tűnik legalábbis a két leírás alapján, amit ő leírt és amit ő elmondott, nem vette magára ezt a bűnt. És nem úgy állt hozzá, mint Dávid az ő bűnéhez. Aztán azt mondja itt az ige, hogy nem hallgatott rám. Tehát ő ezt a kifejezést használja. És amikor a népért közbe járt, amikor nagy bűnbe keveredtek a aranybórű esetén, akkor Isten hallgatott rá. Ott is volt egy ilyen köztes állapot, hogy meg is büntette a népet, meg hallgatott Mózesre. Isten el akarta törölni a népét, Mózes nagy néppé akarta tenni, és Mózes ebbe idézőjelben nem ment bele. Ő az igazi közbenjáró, az Úr Jézusnak egyik előképe. Itt pedig azt mondja, hogy nem hallgatott rám. És nekem tanulságos az is, ahogy Isten válaszol. Azt mondja itt, hogy elég. Úgy tűnik, hogy itt már többször ez előkerült, és Isten azt mondja, hogy úgy zárja le ezt a dolgot, hogy ne beszélj hozzám többet erről a dologról. És számomra ez nagyon pozitív, amit nekem, vagy nekünk lehetne tanulni ebből a történetből, hogy nem magyarázza túl. Szülőként én mindig azt éltem meg, hogy ha valamit vétett a gyerek, és úgy gondoltam, hogy ezt valahogy rendezni kell, akkor bőlére eresztve, de ezt minden szülő ismeri, megpróbálja megmagyarázni, hogy ez miért nem volt jó. És az emberből felvetődik a kérdés, vajon miért nem teszi az Isten? Hát nem sokkal többet tanulna belőle Mózes? Ráadásul mi is, meg a nép is, meg mindenki, aki azóta olvasná, hogy Isten elmondaná szépen, hogy hogy is látja ő ezt a dolgot. Érdekes, hogy Istennek vannak idézőjelben ilyen döntései. Hát gondoljunk arra, hogy amikor Ábraham nem is egy ízben hazudik, csak hogy mentse az életét meg a feleségét, Isten ezt nem hozza föl. Hát, hogy kedves Ábraham, hát te vagy a hit atya, te leszel a hívőknek a példaképe. Hát ilyet azért tudod, ezt nem kéne. Szóval nem magyarázz el, se tényszerűen, se ráutaló magatartásként. Ez számomra egy nagyon nehéz hozzáállás, hogyha valami ilyesmit látok, hogy valamit tényszerűen, röviden, ha az én hatáskörömbe tartozik, úgy valakinek a dolgáról döntést hozni. És az is pozitív, hogy az Isten azt mondja neki, hogy hát te oda fölmehetsz erre a hegyre, Pizga hegy tetejére, ott nézzél szépen körül, mindent fogsz látni. Tehát ez egyfajta pozitívumként kell látnunk, mert nem azt mondja, hogy akkor semmit se látsz ebből, hanem csak oda nem teheted be a lábadat. De ha fölmész a hegyre, akkor meglátod, hogy milyen országot ígértem ennek a népnek. És amikor ezt látjuk, akkor még van egy nagyon nehéz kérdés. Mózes oda megy Isten színe elé, kér tőle valamit, most, hogy így mondjam, visszautasítást kap, és azt a feladatot kapja, hogy tessék átadni Mózesnek a stafétát, és érdekes módon ezt háromszor erősíti meg már ebben a rövid három részben. Az első részben megerősítette, most a valamelyik versben, 21-ben és a 28-ban is megerősíti, hogy Mózes legyen az ő utódja. Nem elég, hogy őt leváltják, hogy Józsué legyen a Mózes utóda, hanem őt még bátorítani is kell. Erősítsd és bátorítsd. Hát, ha valami nehéz lehetett ebben a pillanatban, vagy ebben a helyzetben, én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon nehéz volt, hogy én kérek valamit az Istentől, nem kapom meg, ráadásul egy beosztottam, vagy nem tudom, hogy nevezzem, segítőm, aki végigjött ezen az úton, ő fog oda bemenni, idézőjelben ő aratja le a dicsőséget, vagy az örömet, vagy a boldogságot. Ráadásul most még azt a feladatot kapom, hogy ezt az embert nekem kell segíteni. Lemondatják a vezérigazgatót, és az új igazgatót, akit kinevez a igazgatói tanács, az a feladata van, hogy bátorítsa és erősítse. Hát ez a mai világban szinte elképzelhetetlen, és úgy gondolom, hogy embereknél ez elképzelhetetlen. És úgy gondolom, hogy ez egy mai kor gyülekezeteiben, vezetőiben, keresztény missziókban is egy fantasztikus példa, hogy milyen fontos szerepe van a vezetés átadásnak, vagy szolgálat átadásának, szerepkörének. És itt azt szeretném kiemelni, hogy ezt többször megismétli az Isten, a nyilvánosságot, tehát, hogy Mózes nem odament Józsuéhoz, és akkor elmondta neki, hogy Isten ezt mondta nekem, maradjon köztünk, aztán majd én meghalok, aztán csinálj, amit akarsz, hanem a nép előtt bejelenti, ez még nehezebb, mert elveszíti az ő, hogy mondjam, hatalmát, vagy látszólagos hatalmát, de itt nem erről van szó. Itt átadásról van szó, és ez úgy veszem észre, hogy a újkor gyülekezeteinek egyik legnehezebb és legkevésbé járt uta útja, hogy hogyan tudja átadni a vezetést azoknak az embereknek, akik ő utána jönnek. Egy dologról nem beszéltem, csak szerettem volna érinteni, ezt átlapoztam, de volt egy nagyon nehéz rész itt ebben a felolvasott igerészben, hogy mindenkit ki kellett írtani, felnőttet, gyermeket, ifjút, asszonyt, gyermeket. És ez egy olyan nehéz rész, amire egyetlen egy mondatot szeretnék csak McIntosh-tól idézni, ha megtalálom, mert annyit forgattam már a lapok, hogy lehet, hogy már a betűk is arrébb mentek, hogy felfoghatjuk az Istent, mondja McIntosh, ha megtehetnénk, mi lennénk az Isten. Hogy vannak az Istennek olyan világot érintő kormányzási szempontjai, amit mi nem értünk meg. És az emberek mindig ezeket a kérdéseket vetik föl a hívő embereknek, hogyha ez a szerető Isten, akkor miért nemhogy megengedi, hanem miért parancsol ilyen dolgokat. Azt azonban talán mi hívő emberek is megértjük, hogy Isten azt mondta, hogy ezekre a népekre az ő bűneik miatt ítélet várt. És hogy az ítéletet így hajtotta végre, az Izrael úgy tűnik, mintha egyfajta eszköz lett volna. Ugye láttuk, hogy Nabukodonozor és a Babilon népe is volt Isten eszköze, Isten népével szemben, de azokat meg megbüntette Isten, mert hogy így mondjam, annyira belejöttek, hogy így mondjam, már ez számukra egyfajta élmény is volt. Hogy ezekben a dolgokban nagyon alázatosan, nagyon visszafogottan kell gondolkodnunk, és úgy gondolom, hogy odaát meg fogunk kapni minden választ, hogy Isten miért tesz, és ahogy egyik csendes héten Isten tulajdonságait 2000-ben hallottam Monti gyülekezetében egy csendes héten, ott az előadó azt mondta, hogy az Isten jó. És hogyha a kisagyunkban a legkisebb parányi gondolat fölmerül, hogy nem jó, akkor az egész összeomlik. Mi, nekünk szabad úgy gondolkodni a mi Istenünkre, hogy ő jó. És amilyen döntéseket hozott, azok is jók, és szerinte valók, megvan rá az oka, még akkor is, ha nem tudjuk megmagyarázni. Ezeket a gondolatokat szerettem volna a testvéreknek elmondani. Amen.